Amikor hallgatjuk a híreket, vagy olvasunk újságban híreket, előfordul, hogy találkozunk egy-egy olyan mondattal, hogy egy szerződés, vagy egy dolognak a hátterét bizonyos ideig titkosítják. Bizonyos ideig, általában több tíz, esetleg száz évig nem lehet megtudni a részleteket. Nem tudjuk meg, hogy mit miért tettek, hogyan egyeztek meg a szerződő felek. Vagy éppen a kormány titkosít néhány dolgot, azért, hogy ne tudjuk meg, mert ők szerintük jobb, hogyha mi ezt nem tudjuk. És ha a Szentírást olvassuk, akkor ott is találkozunk olyan dolgokkal, amiket ugyanúgy nem értünk meg. Amik szinte titkosítva vannak előttünk, amikről Isten nem akar nekünk kinyilatkoztatást adni, amik talán nem is annyira fontosak a mi hitéletünkben. A mai nap majd egy ilyen titokkal is találkozunk, egy ilyen titokról is olvashatunk. És mivel titok, már most megmondhatom, hogy nem is fogom megfejteni. És szerintem nem is tudjuk majd megfejteni, bár gondolkodhatunk rajta, aztán talán az Úr majd a mennybe kinyilatkoztatja ezt nekünk, vagy nem. Nyissuk ki Bibliánkat János apostol evangéliumánál. János evangéliuma 12. fejezet 37. versétől a fejezet végéig így szól Isten igéje. Noha ennyi eltett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Jézus felemelve a hangját ezt mondta: aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Legutóbb azzal fejeztük be János apostol evangéliumát, hogy Jézus elrejtőzik az emberek elől. Jézus elmegy, ott hagyja azokat, akik őt körülvették. Innen folytatjuk az evangéliumot, remélve azt, hogy Istennek van üzenete számunkra, remélve, hogy Isten üzenete meg tud érinteni bennünket is, tud hozzánk szólni ma is. A 37. vers, a 37. versben, mint hogyha János apostol egy kicsit összegezni azokat, amik eddig történtek. És valóban a 12. fejezet vége egy nagy választó vonal ebben az evangéliumban. Szokták az első 12 fejezetet a jelek könyvének hívni. Hiszen az első 12 fejezetben történnek azok a csodák, teszi azokat a jeleket az Úr Jézus, amiket földi élete során megtett, végigélt. Az innentől, 13. fejezet első versétől, az evangélium végéig pedig szinte csak egyetlen egy hét, és annak is csak egy pár napja, talán 5-6 napja, amiről szól az egész rész, a második rész. Ezt úgy szokták hívni, hogy a szenvedés és a dicsőség könyve. Itt már nem tesz csodákat a másik részben, a hátralevő részben. Nem fogunk csodákat látni. Itt nem lesz már sem kenyérszaporítás, sem halott föltámasztás. Itt már az utolsó hét eseményei pörögnek majd. És János apostol így summázza azt a 3,5 évet, amit az Úr Jézus a földi szolgálatával eltölt. Noha ennyi eltett előttük, mégsem hittek benne. Annyi eltett, és mégsem hittek benne. Kánában megszaporítja a bort egy mennyegzőn. Kenyeret szaporít, kenyeret és halat ad az embereknek, az ő tanítását hallgató tömegnek. Meggyógyít egy bénát, meggyógyít egy vakon születettet, feltámaszza Lázárt, annyi csodát és jelt tett, olyan jelt, amit senki más nem tehetett. És a 37. vers ennyit mond erről a 3,5 évről, mégsem hittek benne. Mi kellett volna még? Mit kellett volna még tennie? Mit nem tett meg ez alatt, a 3,5 év alatt, hogy higgyenek benne? 3,5 év szolgálatának az eredménye a hitetlenség. Vannak persze, akik elhiszik, hogy ő a szabadító, ő a messiás, ő a Krisztus, de ez egy kisebbség, egy kis csoport csak Izrael népén belül. Vannak olyanok is, akiknek felszínesen is, de van valami hitük. De akik valóban megismerték, megértették, hogy kicsoda az Úr Jézus, azok nagyon kevesen vannak. Ezért mondja azt János apostol, hogy noha ennyi eltett előttük, mégsem hittek benne. Miért van az, hogy látják az emberek a csodákat, a jeleket? Ott vannak, esetleg részesültek benne, és mégsem hisznek ő benne. Miért nem értik meg az összefüggéseket, amikor a lehető legjobb vallási nevelést kapják, amikor a lehető legtöbb ismerettel rendelkeznek, arról, hogy ki lesz, milyen lesz a messiás, a megváltó. Miért nem értik meg? És amit mondtam az elején, hogy vannak titkok. A 38. verstől egy ilyen titokról beszél prófétál Ézsaiás. Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta, megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ez a titok, ez a megkeményedés titka. Megvakult a szemük, és megkeményedett a szívük, hogy ne lássanak, és ne értsenek. Nehogy megtérjenek. De hát tényleg ez Isten akarata? Az Istennek az akarata, hogy ne lássak, ne értsek, megkeményedjen a szívem, nehogy megtérjek. Az volt vajon Isten akarata, hogy ezek, akik ott voltak az Úr Jézus körül, akik vele egykorban éltek, akik ettek a kenyérből, ettek a halból, akik ittak abból a borból, ami vízből lett, akik látták Lázár feltámadását, vagy a feltámadott Lázárt látták, találkoztak vele. Valóban az volt Isten akarata, hogy ezek az emberek ne térjenek meg. Miért küldött akkor annyi prófétát Isten? Miért volt, hogy eljött ide az Úr Jézus a földre? Miért halt meg akkor, ha Isten nem akarja, hogy megtérjek? Miért halt meg annyi bizonyságtevő keresztjén azóta? Miért szenvednek annyian, ha Isten nem akarja, hogy megtérjek? A 41. versben azt olvassuk, hogy ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét. Ézsaiás szeme előtt ott volt Jézus dicsősége. Látta Jézust, a feltámadt Jézust a mennyben. Ez Jézus dicsősége? Az, hogy megkeményedik a szívük? Az, hogy nem hisznek? Látnak, de nem értenek? És nem térnek meg? Ézsaiás és János is valami teljesen mást akar mondani. Nem azt akarja mondani, hogy ez a nép, ezek az emberek, mi hinni akarunk, de Isten nem engedi. Nem azt mondja, hogy Istennél van valami, de elrejti előlünk. Nem azt mondják, hogy a nép így védekezhetne, hogy mi megértettük, hogy bűnösök vagyunk. Megértettük, hogy Jézus az egyetlen út a megmenekedésre. De nem tudunk megtérni. Nem találjuk az útját. Nem azt mondja, hogy értem, tudom, hogy Jézus az egyetlen megváltó, szabadító, de nem tudom őt választani. Ézsaiás azt mondja, hogy a kijelentés, az isteni szó, a logosz, az ige, a megtestesült Jézus felszínre hozza mindenkinél, ami benne van. Felszínre kerül, hogy akarok-e hinni. Tudok-e hinni, szeretnék-e hinni, ami bennem van, az jön elő. Hogy meddig van lehetőség, hogy döntsek, azt nem tudjuk. De biztos van egy pont, amikortól már Isten szava nem fog szólni újra. Amikor megkeményedik a szív. Gondoljunk csak a fáraóra, aki nem engedte el Izrael népét. Vajon hányszor, meddig szólhatott hozzá Isten? Amíg végül úgy megkeményedett a szíve, hogy végképp elhatárolta magát tőle. A rómaiak, a római birodalom nem akarta elveszíteni az uralmát, a birodalmat alkotó népek felett. A főpapok nem akarták elveszíteni az embereket, Izrael népét, az ő felettük való uralmat. Az ember pedig nem akarja elveszíteni a saját élete felett való uralmat. A kérdés az, hogy hajlandó vagyok-e elveszíteni a saját életem fölötti uralmat? Hajlandó vagyok-e átengedni valakinek a kormánykereket, hogy vezessen? Ez felszínre kerül, ez kerül felszínre. Mert ha nem vagyok hajlandó, akkor meg fogok keményedni. Akkor megkeményedik a szívem, és hiába látok, hiába hallok, nem tudok Isten felé fordulni. A kérdés az, hogy át tudjuk-e, át akarjuk-e engedni az életünket az Úr Jézusnak. Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje kielőtt lett nyilvánvalóvá. Ézsaiás, mikor ezeket a szavakat mondja, már látja az Úr Jézus dicsőségét, a valódi dicsőséget. Azokat, akik hittek a beszédnek, akik előtt az Úr karjának ereje, szabadító ereje valóságá vált. És ez az a dicsőség, amit látott Ézsaiás. És látta azt is, Ézsaiás, hogy hányan nem fognak hinni majd. Hány embernek keményedik meg a szíve? Hány emberből jön elő az, hogy nem akar Istenhez tartozni, nem akar Istenhez fordulni, nem akarja föladni a saját életének irányítását? Hogy hány ember gondolja azt, hogy ő tudja a legjobban? A 42. verstől mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne. Az előző versekre azt lehetett mondani, hogy ez a megkeményedésről szól. Akkor, ami most jön, az a két vers, az pedig a megalkuvásról szól. A vezetők közül is sokan hittek benne. Voltak olyanok, nem is kevesen, sokan, akik hisznek. Ezek ellenére hisznek az Úr Jézusba. És milyen szép mondat ez. Csak hogyha megnézzük a Szentírásunkat, nem pont van a végén. Ez csak egy részmondat, egy tagmondat. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, vessző. Mégsem vallottak szinte a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Milyen szép lett volna, hogyha itt egy pont van, a vezetők közül sokan hisznek benne, pont. És nem egy vessző. Hisznek benne, de. Ez egy szép bizonságtétel lett volna a vezetők közül. Azok a vezetők, akikről szó van itt, az a nagy tanács, a Sanhedrin. Az a 70-72 férfi, aki Izrael ügyében dönt. Mint nálunk mondjuk a parlament, csak kicsit kevesebben. Talán a miniszterek, államtitkárok. Milyen szép bizonság lenne, ha ezt hallanánk, hogy a többségük hisz az Úr Jézusban. De nem így van, mert nem pont van a végén, hanem egy vessző. Mégsem vallottak szint a farizeusok miatt. Nem vallottak szint, mert féltek, hogy kizárják őket a zsinagógából. Azért ez ma sok embernek nem probléma. Nem mehetek abba a templomba, majd megyek máshova, vagy nem megyek. De akkor a zsinagógából való kizárás egy kicsit többet jelentett. Talán vannak még itt olyanok, akik emlékeznek erre, amikor a vakon született meggyógyításánál a család, a szülők félnek attól, hogy kizárják őket a zsinagógából. De hát miért félnek? Mert Izraelben akkor egy zsinagógából való kizárás az azt jelentette, elveszítetted az állampolgárságodat, többé nem vagy zsidó, elveszítettél minden jogot, többé nem létezel. Itt vagy, de nem számítasz. Ha valaki megüt, akkor megütött. Ha valaki megöl, akkor megölt. Ha koldulsz, és nem kapsz kenyeret, akkor így jártál. Az, akit kizártak a zsinagógából, az az ember többé nem létezik. Senkinek, a saját családjának se. Se a szüleinek, se a gyerekeinek. Nincs. És gondoljunk bele, ezek a vezetők, az ország első emberei. A legnagyobb tisztelet és elismerés övezi őket. Ha ezek bemernék vallani, hogy hisznek az Úr Jézusba, akkor fentről a lehető legnagyobbat zuhannak, hiszen senkivé, semmivé lesznek. Akit kizártak, az hazátlan, hontalan, senki és semmi lesz. És ezek a vezetők, úgy olvassuk, többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. És ez a mondat második fele, ez egyben ítélet is. János apostol itt ítéletet is mond ezek fölött, az emberek fölött. Hát milyen hívő az, aki többre becsüli az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Hát hívő embere, hisze az Úr Jézusba, az olyan, akinek többet ér az emberektől nyert dicsőség, mint az Isten dicsősége. Azt mondja János, hogy az egész evangéliumával, hogy az ilyen hit nem hit, az ilyen hit értéktelen. Az ilyen hit álhit, nem valódi, hamis, nem igazi hit. És a vezetők közül sokan voltak ilyenek. Mennyi lehetett 70 emberből, mennyi a sok? 10, 20, 40? És ennyi ember volt, aki nem rendelkezett igazi hittel. Aki meglátott valamit, megértett valamit, mert nem volt kemény a szíve, és mégsem volt igazi hite. És azon gondolkodtam, hogy ezek az emberek, ezek a idézőjelbe hívők, az Úr Jézusban hívők, ezek vajon elvesztek? Mi lett ezekkel? És hogyha együtt olvastuk idáig János evangéliumát, illetve majd folytatjuk, akkor nem is kell túl sokat gondolkodnom, én két embert kapásból tudok, aki tagja volt a nagy tanácsnak, és név szerint meg van említve János evangéliumába. Emlékezzünk csak vissza. Az egyik ember Nikodémus, aki éjszaka látogatja meg az Úr Jézust. Miért? Hát pontosan ezért. Pontosan ezért, mert félt. Félt, hogy a többiek a nagy tanácsban mit fognak szólni. Aztán van egy másik, aki majd elkéri az Úr Jézus testét, miután keresztre feszítették és meghalt. József, arimátiai József. De ez az intés, ez a figyelmeztetés, ez az ítélet, amit olvasunk itt, ez egyben biztatás is, figyelmeztetés számunkra. Hiszem, hogy Nikodémus és József is, arimátiai József is valóban hittek az Úr Jézusba, és bizonyították hitüket. Van lehetőség kilépni az álhitből. Az, akinek nem keményedett meg a szíve, noha lehet, hogy nem tökéletes a hite, nem felel meg, van lehetősége valódira váltani a hitét, lecserélni az álhitet egy igazi hitre, egy élő hitre. A 44. verstől a fejezet végig egy nagyon fontos részt látunk. Hogy miért fontos? Ezek az utolsó szavak, amiket az Úr Jézus intéz Izrael népéhez. Többet nem fog már szólni a tömeghez. Fog még beszélni a tanítványaival. Beszél még Pilátussal, a főpapokkal. Beszélni fog a jeruzsálemi asszonyokkal. Sőt, a kereszten beszélni fog a mellette megfeszítettel, Jánossal, az anyjával, de a néphez, többé már nem szól a néphez. Amikor Pilátusnál majd kivezetik a nép elé, akkor nem mond már nekik semmit. Nincs több üzenete, nincs több mondani valója. Ez a néhány mondat, ez a néhány igevers, ez az összes mondani valója, amit elmondott, és aki akarta, meghallotta, akinek a szíve kész volt arra, hogy meghallja, aki nem keményítette meg magát, az meg kellett, hogy hallja most. És azt mondja Jézus ebben az utolsó üzenetében a néphez, a népnek, a zsidó népnek, hogy aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Ez teljesen érthető volt akkor mindenkinek. Ez ezt talán úgy is hívhatnánk, hogy a küldött jog, a küldött joga. Ha egy római katona megérkezett valahova, és ott szállást kért, és nem kapott szállást, akkor nem csak a római katona nem kapott szállást, hanem aki küldte őt, az egész birodalom nem kapott szállást. A küldött egyenlő a küldővel. Egy ország nagykövete mindig egyenlő az őt küldő országgal. Soha nem csak saját magát képviseli. És ez igaz ránk is. Ha mi keresztjének vagyunk, akárhol megjelenünk, iskolában, munkahelyen, kórházban, egy rendelőben, nem csak magunkat képviseljük, hanem aki bennünket küldött erre a világra, bizonyságot tenni küldött erre a világra, magát az Úr Jézust is képviseljük. Ha valaki akkor elutasított egy ilyen küldöttet, akkor az a küldőt utasította el. És azt mondja Jézus, hogy ő egy küldött, és hogy őt az Atya küldte. És hogyha ő ránéznek, akkor az Atyát kell meglátni mögötte. Aki pedig nem hisz a küldöttben, aki nem hisz Jézusban, az magában, Istenben sem hisz. Mert a küldő és a küldött egy és ugyanaz. Őt képviselem. Az, hogy mit látnak meg az Úr Jézusból a körülöttünk lévők, az iskolatársak, a munkatársak, azok a szomszédok, vagy akiknek csak egy kicsi rálátások van az életünkre, és tudják, hogy mi keresztjének vagyunk. Azok a mi életünkből, a küldöttek életéből fognak következtetést levonni a küldőre. A mi életünk képviseli az Úr Jézust. Azt mondja az Úr Jézus, aki ő benne hisz, az az Istenben hisz. Aki elutasítja őt, az Istent utasítja el. Negyvenhatodik vers. Én világosságul jöttem ebbe a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. És ez a vers, ez minthogyha a János apostol evangéliumának az első verseivel lenne egyforma. Eljött világítani, eljött egy olyan helyre, ahol sötétség uralkodik, azért, hogy fényt mutasson. Azért, hogy lássuk, hogy lássák az emberek, hogy merre mennek, hova mennek. Mert sötétbe bárhova lehet menni, és bárminek neki lehet menni. De aki világosságban van, és neki megy az ajtónak, ahelyett, hogy kinyitná azt, az a probléma van. Ez a világ, ez szellemi sötétségben él. Azért jött az Úr Jézus, hogy szellemi világosságot hozzon. És aki ebbe a világosságban van, és a szellemi sötétséget válassza, annak fel kell vállalni majd a következményeit is. Az Úr Jézus azért jött, hogy ebbe a világosságba meglássa mindenki az Istent. Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Nem azért jöttem, hogy elítéljem. Most nem ez a dolgom. Nagyon világosan beszél a feladatáról, hogy megmentse. Mi tudjuk, ez a megmentés, ez csak a kereszthalálon keresztül lehetséges. Vér nélkül nincs megváltás. Aki elvet engem és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Az Úr Jézus világosan beszél. Eljöttem, megadtam a lehetőséget mindenkinek. Aki nem fogadja ezt el, azt ezek a szavak fogják elítélni. megvolt a lehetőséged, de nem fogadtad el. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Az Úr Jézus nem maga találta ki a küldetését. Nem maga találta ki, hogy mikor mit mondjon. Valóban hűségesen követte az Atyát. Valóban tökéletesen mutatta be az Atyát. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Elmondta utolsó üzenetét, utolsó hívását Izrael népének. Innentől nincs több hívás. Aki hallotta, annak döntenie kellett. És így van ez ma is. Elhangzik Isten hívása, és dönteni kell. Hogy az utolsó volt-e, amit hallottam, azt nem tudom. Hogy az volt-e, ami után előjön, ami benne van, és megkeményedik a szívem, és már nem látok, és nem hallok, és nem értek, azt nem tudjuk. De kár volna Istenre fogni, Istent hibáztatni, és nem is tudunk majd, nem is tud majd ezzel senki sem mentegetőzni az utolsó napon, az ítéletkor, hogy én meg akartam térni, de Isten nem engedte. Ez a rövid szakasz, ez a néhány igevers három fontos dolgot mutatott. Az egyik, az első harmada, az a hitetlenségről beszélt. Arról, hogy vannak emberek, akik szemtanúk, akik látnak, ott vannak, éreznek, és mégsem hisznek. A második rész olyanokról szólt, akik ugyanúgy ott voltak, láttak, éreztek, és valamilyen módon elkezdtek hinni, egy titkolt hittel, ami nem igazi hit. És a harmadik, az utolsó harmada, az pontosan erről beszél. Hogy Isten hív. Isten hívja azokat, akik nem hisznek. Isten szeretné az Úr Jézuson keresztül megszólítani azokat, akik nem hisznek még ő benne. És szeretné megszólítani azokat is, akiknek lehet, hogy van már valamilyen hitük, de még nem az igazi. Van lehetőség odafordulni Istenhez, van lehetőség a gyenge, nem igazi hitemet kicserélni valódi, élő hitre. Ez a néhány versnek a mondani valója számunkra. És kívánom, hogy jusson el mindannyiunkhoz Isten hívása, vagy azért, hogy odaforduljunk először hozzá, és kérjük a bűnbocsánatot, vagy azért, hogy forduljunk oda hozzá, és kérjük, hogy valódi élő hitünk legyen, és ne várjunk arra, hogy lesz-e még következő hívás, lesz-e még lehetőségem, vagy megkeményedik végleg a szívem. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, Izraelt. Köszönjük, hogy példaként lehet előttünk minden bukásuk, minden sikerük. Köszönjük, Urunk, ezeket az embereket, akiket láttuk, hogy hitetlenségben éltek, noha annyi mindent megtapasztaltak. Kérünk azért, hogy legyenek számunkra intőjelekké ezek az emberek. Kérünk azért, hogy segíts, hogy hozzá tudjunk fordulni, kiáltani. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, azokat is, akiknek volt valami kis hitük, valami kis titkolt hitük, de féltek, többre tartották az emberi dicsőséget. Kérünk, hogy te segíts nekünk meglátni, hogyha bennünk is ilyen hit van, akkor tudjunk hozzád fordulni, tőled kérni valódi, igazi, élő hitet. Köszönjük azt, hogy hallhattuk, olvashattuk az Úr Jézus utolsó hívását népe felé. Azért is kérünk, hogyha még nem döntöttünk, nem cseréltük le a mi gyenge álhitünket valódi élő hitre, akkor legyen lehetőségünk még meghallani. Ne ez legyen az utolsó lehetőségünk. Kérünk azért, hogy ne keményedjen meg a szívünk. És szeretnénk hálát adni azért, hogy vagyunk többen olyanok, akiknek valódi élő hitük van. Akik megtapasztalhatták az Úr Jézus vérének erejét, akik örülhetünk a feltámadásnak, a veled való együttlétnek. Az Úr Jézus nevéért adunk hálát. Amen.